Isten igéjét Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből olvasom, az első verstől a 8. versig. Arról is mondott nekik Jézus példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Aztán így szólt az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgálta-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Lukács evangélista teljesen egyértelművé teszi, hogy miről szól ez a példázat, amit Jézus elmond, ez a képes beszéd, ez a rövid kis történet. Mindenkor imádkozni kell, és sohasem szabad belefáradni, vagy abba hagyni. Hát ezzel abba is hagyhatnánk, ez az üzenet. Mindig imádkozni kell, nem szabad belefáradni, nem szabad abba hagyni. És tudjuk, hogy ez azért releváns üzenet, mert az az ember, aki imádkozik, az tudja, hogy ő egy idő után valószínű belefárad és abba hagyja. Ki az, aki imádkozó emberként nem tudja, hogy miről szól ez a bevezető mondat. Nem is akármilyen imádságról van azonban szó, és ahogy az elmúlt két hétben, két vasárnap imádságról esett szó az igehirdetésen, kicsit folytatjuk ezt a témát. De ez egy olyan imádság, amiről Jézus itt beszél, talán így fogalmazom, az az imádság, amikor kétségbe esetten kérünk, könyörgünk, a mélységből esedezünk. A megelőző fejezetben, a 17. fejezetben Jézus a tanítványoknak az Isten országa eljöveteléről beszél. Az utolsó idők megpróbáltatásai, szenvedései, nehézségei vannak előttük. És lényegében ehhez kapcsolódik ez, Jézus azt mondja, ezekben az időkben, ezekben a nagyon nehéz időkben egyetlen egy út van a megmaradás irányába, ez pedig az imádság. Arról az imádságról van tehát szó, amely a nehézségben születik, vagy amely a nehézségben megszűnik. Úgyhogy az üzenet az, hogy az imádságban nem szabad belefáradni, és próbáljuk ezt kibontani úgy a példázat alapján, hogy először gondolkozzunk el azon, hogy általában miért fáradunk bele az imádságba, miért adjuk fel az imádságot, ezt a fajta imádságot, a kérést a nehéz helyzetben. Aztán másodszor lássuk, hogy mit mond ez a példázat arról, hogy miért ne adjuk fel az imádságot. És harmadszor pedig mi a tétje annak, hogy feladjuk vagy nem adjuk. Mi a tétje annak, hogy megmaradunk-e imádságban? Miért adjuk fel az imádságot? Az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ez a kérdés Isten népének a kérdése. Ez a kérdés, hogy miért fáradunk bele az imádságba, hadd mondjam így, ezek az Isten legbensőbb népének a problémája és a kérdése. Ez azoknak a problémája, akik beléptek bizalommal ebbe a kapcsolatba Istennel, és akik ebben a kapcsolatban imádság által élnek, mert hogy máshogy élnénk bármilyen kapcsolatban Istennel. Ez a probléma ott indul, és azoknak indul, és ott szükségképpen elindul és megjelenik, ahol és amikor valaki elkezdett imádkozni. Mert látszólag a probléma ugyanaz a kívülállók, kételkedők számára, mint a bentlévők számára, hogy hát imádkozunk, és nem történik semmi. A probléma ugyanaz látszólag, csak Csak aki kívül van, és azt mondja, hogy hát az imádság az elég értelmetlen dolog, mert imádkozunk, imádkoztok, nem nagyon történik semmi, miért gondolnátok, hogy történik ez. Legjobb esetben egy intellektuális probléma nekik, rosszabb esetben ez maró gúnnyal és iróniával jár együtt. De nekünk, akik belül vagyunk, akik belül vannak ebben a történetben, az, hogy az imádságra nincs válasz, és nem történik semmi, az egy sokkal nehezebb dolog, az egy nagyon személyes krízis. Egy bizalmi krízis ebben a kapcsolatban. Tudnélik, az a kérdés, hogy akkor hol van az igazságom? Akkor ki áll mellém? Akkor ki hallgat meg? Hogyan hagyjuk abba? Mi történik tehát azoknak az életében, akik beléptek az imádságnak ebbe a különleges valóságába, akik talán megtapasztalták, hogy választ kapnak az imádságra, aztán eljön egy olyan időszak, egy olyan helyzet, amikor egészen más. Mi történik itt? Vagy az történik, hogy az ember ilyenkor tudatosan abba hagyja az imádságot? Elég volt. Nem válaszoltál, nem történt semmi, vége. Vagy pedig azon kapja magát esetleg az ember, hogy nagyon észrevétlenül történt ez az egész, és egyszer csak, ha őszinte, akkor azt mondja, én már rég nem imádkozom, vagy amit imádkozom, az már rég nem valóságos, nem igaz. És akkor Jézus azt mondja, de nem szabad belefáradniuk. Nem szabad elcsüggedni, mondja Jézus, nem szabad lelkileg megfáradni ebben, nem szabad elveszteni a motivációt, az erőt erre. Ez lehet, amikor az ember eljut oda, hogy feladja, lehet, hogy együtt jár haraggal, méltatlankodással, tudatos elnémulással. Nem beszélek veled többet, vagy nem beszélek veled többet erről. De máskor ez egy nagyon csendes, keserűség és csalódás. És csak a végén jövünk talán rá, hogy hát miért nem beszélünk már. Mert imádkozol, mert Isten elé társz valamit, ami nehéz, és nem történik semmi. És amikor abba hagytad, és már nem imádkozol, nem azért nem imádkozol ebben a helyzetben, mert van ilyen körülmény, mert felismerted, hogy ezért nem kell imádkozni. Tulajdonképpen ezt én nagyon-nagyon akartam, de el tudom engedni, nem fontos. Nem ezért hagyod ilyenkor abba. Vagy nem azért hagyjuk abba, mert Isten valamilyen módon válaszolt, és azt mondta, hogy figyelj, felejtsd ezt el. Hanem egyszerűen hosszú idő telik el, és nincs mozdulás. Van egy helyzet, amiben alárendelt, vagy megalázott vagyok, kiáltok, és nincs válasz, nem történik semmi, vagy van egy ember, akitől menekülnék, megszabadulnék, és nem tudok, nem jön Isten, nem segít, vagy van valaki, akinek az Istenhez fordulásáért könyörögsz, imádkozol, annyira fontosnak tartanád, és évek telnek el, és nem történik semmi. És akkor az ember az feladja, belefárad. Vagy egy másik helyzet, ami talán még nehezebb, amikor miközben imádkozol, egyre rosszabb lesz a helyzet. Miközben imádkozol, egyre riasztóban alakulnak az események. Miközben imádkozol, egyik nehézség jön a másik után, egyik váratlan fordulat a másik után. Hogy ne fáradna bele az ember, mondjuk, nem? Kételkedünk, elkeseredünk, elcsüggedünk, elalél a lelkünk. Arról beszélünk, hogy miért adjuk fel az imádságot, és úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon jó érveink, vagy indokaink vannak. Hát benne élni egy ilyen kapcsolatban, ahol nincs válasz, hát meddig bírja az ember? Ha belegondolunk ezekbe a helyzetekbe, akkor a kulcs szó a mikor, vagy a meddig. Mert azt mindenki tudja, hogy az imádság nem egy olyan dolog, mint egy automat, amiben bedobjuk a pénzt, és azonnal adja a terméket. Mindenki tudja, aki imádkozik, hogy valahol ebben benne van az, hogy várni kell, bízni kell. De meddig? Meddig tudunk várni? Meddig tudunk bízni? Meddig tudunk imádkozni úgy, hogy nem kapunk választ? Meddig várhatjuk, hogy majd valamikor Isten igazol bennünket, és a mi oldalunkra áll? Látjátok, az egész probléma végül is az idő problémája, hogy mikor? Sőt, egy idő után az a kérdés, egyáltalán valamikor? És ezen a ponton, hogy ez mikor jön el, ezen a ponton dől el, hogy belefáradunk-e az imádságba, és feladjuk-e azt, vagy lehet, hogy éppen a kapu előtt állunk meg, ki tudja? És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez normális, hogy így van. Ez teljesen normális a bibliai ember és a bibliai hit számára, mint a mai hívő ember számára is. Ennek így kell lennie. Mindez megkerülhetetlen problémája a bibliai hitnek. Egyrészt azért, mert Isten személyes Isten, aki megszólítható, aki cselekszik, aki beavatkozik. Ez a mi történetünk, erről szól az Isten kijelentése. Ez formál minket. Isten ilyen Isten. Másrészt ugyanakkor nem az a mindennapi és általános tapasztalatunk, hogy Isten azonnal közbelép értünk, azonnal cselekszik, azonnal valami csodát tesz. És ezért ott van ez a probléma megkerülhetetlenül minden hívő, imádkozó ember életében. Hogy meddig, hogy mikor, hogy abba hagyom-e, hogy feladom-e. Ez egy normális helyzet. Minden bizalmi kapcsolatban ott van ez. És talán ez kicsit közelebb hozza a helyzetet, amire Jézus elmondja ezt a példázatot, hogy miért mondja ezt Jézus, hogy nem szabad abba hagyni, nem szabad belefáradni. És utána elmond egy történetet, hogy erről az özvegyasszonyról, az özvegy a korabeli világban, akinek semmilyen nincs, semmi védelme, semmi támasza, egyedül van, egymaga van, az özvegy a legkiszolgáltatottabb, a leggyengébb ember a Jézus korabeli társadalomban. És előttünk van a példázatban egy bíró, akinek az a feladata, hogy igazságot szolgáltasson. Az özvegynek valamilyen ellenséges helyzete vagy ügye van, valaki nyilván kihasználja, és a bírónak a feladata az, hogy igazságot tegyen. De a példázatban, amit Jézus elmond, ez egy korrupt bíró. Ez semmi nem érdekli. Az, aki igazságot szolgáltathatna az özvegynek, azt nem érdekli az igazság. De az özvegy nem adja fel. Ezt látjuk, hogy gyakran elmegy. Újra elmegy a bíróhoz, újra kéri, és gondolj, ha bele, ha egy kicsit belegondolunk ebbe a történetbe, hogy milyen lehet, mennyi energia, elmész, elutasítanak, megcsinálod 3-szor, 5-szor, 10-szer, miért mennél el 11-szer? Miért mennél el, amikor egy korrupt emberrel találod magad szembe? Mennyi energia kell újraindulni? És ez az özvegy nem adja fel, erről szól a példázat. Próbáld egy pillanatban így az özvegy fényébe hallani a zsoltárosnak azt az imádságát, amit felolvastunk a lekcióban, hogy amit az özvegy meg a hamis bíró között zajlik, és ha ezt levetíted Istenre és az emberre, hallgasd ezeket a sorokat újra. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél róla, meddig rejted el az orcádat előlem, meddig kell magamban tanakodnom és bánkodnom szívemben naponként, meddig kerekedhetik fölém az ellenségem. Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem, tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ez az imádság. Ez az özvegy, ha így mondjuk, ez az özvegy imádsága. Ezt az imádságot mutatja be az özvegy és a hamis bíró példázata. Meddig tudjuk mondani, hogy meddig nem válaszolsz még, Uram? Mikor adjuk fel? Másodszor, ha ez a helyzet, akkor mit mond erről a példázat, hogy miért ne adjuk fel? Mert annyira logikus feladni. Vagy inkább tegyük fel így a kérdést, ha Jézus ezt a példázatot azért találja ki, a példázat, hogy ez egy kitalált történet, hogy az imádságot ne adják fel az őt követők ilyen helyzetben, akkor hogyan működik ez a példázat? Hogyan használja Jézus ezt a történetet abban, hogy megerősítse azokat, akik ebben a helyzetben vannak? Van egy nagyon nagy probléma ezzel a példázattal. Hogy amennyiben az igazát kitartóan kérő özvegy az imádságot nem feladó tanítványt mutatja be egyik oldalon, akkor a másik oldalon van egy probléma, hogy aki ez az özvegy járul, az egy korrupt bíró, és a korrupt bíró hogy kerül be a mindenható Isten helyébe. Ha valaki olvassa ezt a példázatot, mindig ott marad ez a tüske, hogy ez valami nem stimmel ebben a példázatban, mert hogy Isten a korrupt bíró helyébe kerül. Hogyan hasonlíthatja Jézus ebben a példázatban az atyát egy olyan bíróhoz, akiről ő maga mondja, hogy sem Istent, sem embert nem becsül, akit nem érdekel semmi, és aki úgy bánik a hatalmával, ahogy neki jól esik. Sőt, mivel csak az számít neki, ami jól esik, figyeljetek, végül egyedül azért fog igazságot szolgáltatni az özvegynek, mert azt mondja, piszokul elegem van már abból, hogy ez itt zaklat engem, fáraszt, inkább igazságot adok neki, csak hagyjon már békén. Nem arról van szó, hogy ez a korrupt bíró végül jobb belátásra tér, hogy hát ennyi, mégis elég tisztességtelen vagyok, hát legalább egy picit szedjen már össze magam, és szolgáltassak igazságot, mert hát mégiscsak ez a dolgom. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy annyira nem érdekel ez az egész, hogy már zavar, amit csinál, úgyhogy inkább megadom neki, mert minden az én kényelmemről szól. És akkor emellé hogyan tesszük oda Istent, az Atyát? Hogyan hasonlít ehhez a bíróhoz Jézus Istent, az Atyát? Hogyan akar motiválni bennünket arra, hogy ne adjuk fel az imádságot? És a válasz az, hogy a hamis bíró és Isten között nem párhuzam van, hanem ellentét. Amiért így kell értenünk, ezt mondja Jézus, hogy halljátok, mit mond a hamis bíró. Ha ez a hamis, korrupt bíró megteszi ennek az özvegynek, akit semmiben néz, csak önmaga miatt, amit az özvegy kér, akkor hogy ne igazolná Isten az ő választottait, az ő szeretett gyermekeit? Hogy ne szolgáltatna nekik az Isten végül igazságot? Ezt mondja Jézus, nem párhuzam van, hanem ha még egy ilyen nulla ember is csak önmagáért megteszi, eléri az özvegy asszonya kitartásával, akkor figyeljetek, Isten, akinek a gyermekei vagytok, aki választott titeket magának, hogy ne tenné meg sokkal-sokkal inkább, ezerszer inkább azt, amiben előtte állunk és kiáltunk. Azt mondja Jézus, hasonlítsátok össze az özvegy és a hamis bíró kapcsolatát a tanítvány és az atya kapcsolatával. Egy teljesen kiszolgáltatott, minden támasz nélkül való ember elér valamit egy teljesen romlott embernél, akkor vajon melyek a te esélyeid, a mi esélyeink Istennél? De visszafele is szembesít a példázat. Tudnék, ha mi feladnánk az imádságos könyörgést, ennek a példázatnak a fényében, ha azt mondanánk, hogy na jó, elég, befejeztük, már pedig sokszor ez történik, akkor nem azt a látszatot keltjük, hogy Isten még egy hamis bírónál is igazságtalanabb, önzőbb és érdektelenebb? Akkor nem ezt sugalmazzuk ennek a példázatnak a fényében, hogy ha egy özvegynek érdemes egy ilyen bíróhoz visszatérően odajárulni, és ha mi azt mondjuk, hogy de mi befejezzük az Istennel való beszélgetést, akkor nem azt mondjuk Istenről, hogy te tulajdonképpen még a hamis bírónál is rosszabb vagy. Mert a kérdés, ami emögött van, hogy mikor fáradunk be az imádságba, vagy mikor hagyjuk abba, a kérdés oda megy vissza, hogy milyen képünk van nekünk Istenről. Mi formálja ezt a képet? És sokaknak, vagy sokszor talán a hamis bíró közelebb áll ahhoz a képhez, ami bennünk él Istenről, mint amilyen Isten valójában. Mert amikor megsértődünk Istenre, amikor elnémulunk, hogy de nem ezt vártam, de én nem ezt érdemeltem, de nekem tartoznál valami mással, és ezért elnémulunk, és elfordulunk, és abba hagyjuk a kapcsolatot, akkor lényegében azt mondjuk, hogy becsaptál. Hamis vagy. Becsaptál. És ezért nem beszélünk veled többet. És ha még mélyebbre megyünk, hogy miért érzünk így, miért alakul ez a szívünkben, ez a torz kép Istenről, akkor kiderül, hogy azért, mert különben kiderül, hogy hogyan definiáltuk mi az Istennel való kapcsolatunkat. Pontosan úgy, hogy mi valamit megteszünk neked, ezért te tartozol valamit megtenni nekünk. Én ezt nem tettem meg, tehát te ezért ezt ne tedd meg velem. Én ilyen vagyok, ezért te tartozol nekem azzal, hogy ilyen légy, vagy én ilyen nem vagyok, és te ezért nem lehetsz ilyen velem. Azaz, üzleti kapcsolatban vagyunk Istennel. És ha az üzlet nem működik, akkor ott hagyjuk. leleplezi a szívünket ez a történet. Hogy úgy tekintünk rá, mint egy ilyen hivatalnokra, egy hamis bíróval. Mi tartozunk neked ezzel, te ezzel, nem adtad meg. És Jézus nem így látja az atyát. Jézus azt mondja, hé, mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nektek. Hamarosan. Nem fog így hagyni. Nem fog elfelejteni. Isten nem fog cserben hagyni. Isten nem korrupt bíró, de még a korrupt bíró is megmozdul. Isten cselekedni fog a gyermekeiért. Egyrészt. Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik. Másrészt csak az az egy utolsó szó piszkál bennünket. Hamarosan. Másrészt mikor már? Mikor? Hamarosan. De mikor? De hamarosan. De meddig még? És emlékezz a példázat összefüggésére. Jézus visszajövetele? Igen, a végső igazságszolgáltatás ahhoz tartozik, amikor Jézus visszajön. Hát igen, ez a hamarosan, ez nem a mi időszámításunk sokszor. És hogyha ezen a ponton megakadsz, mert megakadunk, akkor mégis gyere tovább. Mert Jézus utolsó kérdése nem a hamarosan fogja magyarázni, hanem Jézus utolsó kérdése az lesz, hogy nem az a kérdés, hogy mikor, hanem az a kérdés, ami az igazi tét, hogy de amikor eljön az emberfia, amikor visszajön, talál-e hitet a földön? Ez a végső tét. Nézzük ezt harmadszor. Mi a tétje annak, hogy megmaradunk-e imádságban, vagy feladjuk? Azt mondja, azért ne adjuk fel, mert nyilván Isten, aki egészen más, mint a hamis bíró, válaszolni fog. De a végső kérdés, hogy megmaradunk-e, hogy amikor visszajön, talál-e hitet a földön? 10-15 éve volt, hogy megkeresett egy lelkipásztor, ami konferenciára készültek, tartanék egy előadást a konferencián arról, hogy hogyan készítem a gyülekezetet a keresztény üldözésre. Ezt körülbelül azt mondtam neki, hogy hát sehogy. Annyira távolinak tűnt a kérdés, nyilván nem tudtam előadást tartani erről. Elég képmutató lett volna nagy okosságokat mondani. De amelyik kérdés akkor nagyon-nagyon távolinak tűnt, azt érezzük, hogy közelebb került hozzánk. Részben azzal is, és ez nagyon fontos, és nagyon egészséges, és ha fáradtak vagytok benne, nem baj, akkor is, hogy hónapról hónapra, ma nem ilyen missziói hírek volt, imádkozunk az üldözött keresztényekért. Mert óriási keresztény üldözés van világszerte. Olyan keresztény üldözés világszerte, ami nem volt. És mert erőteljes keresztény ellenes ideológia van Európában is, sok helyen. És tudjátok, mi köze ennek ehhez? A szenvedő egyház, imádkozó egyház. Vagy amikor a szenvedő egyház belefárad az imádságba, akkor nem egyház többé. De a szenvedő egyház, imádkozó egyház. És ezért a szenvedésre készülő egyháznak jó megtanulni imádkozni. Nyilván ez nem egy vasárnap vagy három vasárnap alatt történik, de ez a példázat erre szólít fel, ezzel szembesít, hogy vajon meddig és hogyan tudunk megállni hitben a nyomorúság és a küzdelmek idején. Meddig és hogyan? És ezért Jézus azt mondja, hogy a fő kérdés az az, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? És mi a hit? Miben mutatkozik meg, hogy van hit? Az imádságban, a bizalomban, hogy nem hagytuk abba a kérést, hogy Isten felé fordulunk minden körülmények között. Kitartó, szüntelen imádság minden körülmények között. Amikor visszajön, vajon imádkozó egyházat talál-e? Vagy nem talál senkit, mert már kihűlt bennünk a szeretet és a hit. Ez a tét. Nem az a tét, hogy mikor, hanem az a tét, hogy bármikor imádságban és hitben talál-e minket. Ez a tét. És a választ, hogy akkor hogyan lehet ez így, abban a Jézusban ragadjuk meg, aki ezt a történetet elmondja. Tegyük fel a kérdést végül. Hol van Jézus ebben a történetben? Mert nem csak ott van, hogy ő elmondja az özvegy és a korrupt bíró történetét kívül. Hanem ha meg akarjuk igazán ismerni Jézust, és meg akarjuk látni, hogy mi a válasz arra a kérdésre, hogy hogyan tudnánk mi megmaradni imádságban, akkor meglátjuk, hogy Jézus az özvegyasszony helyén van ebben a példázatban. Az Istenhez éjjel és nappal kiáltó közösségében. Gondolj erre, Jézus élete végén, a kereszten, halálában egy zsoltárral imádkozik. Akkor felkiált a kereszten, szenvedései közepette, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Akkor a 22. zsoltár szavait imádkozza. Figyeljük, hogy hogyan folytatódik a zsoltár. Nyilván Jézusban ez annyira benne volt, zsoltárokat imádkozott, imádkozott ott is. De így folytatódik a zsoltár, gondolj az özvegyasszonyra. Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok, Istenem. Hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Az imádkozza ezeket a sorokat a kereszten, aki azt mondja nekünk a példázatban, vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. És Jézus a kereszten azt imádkozza, távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok, Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Mi a válasz? Vajon nem szolgáltat Isten igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? Jézus ott van a kereszten, és ha ránézünk, azt kell mondanunk, úgy tűnik, hogy nem. Úgy tűnik, hogy nem, mert nem szabadítja meg. Kérdés, vajon meddig még? Meddig tart még a szenvedés Jézusnak? Mikor jön el a szabadulás neki? Eljön-e a szabadítás? És megmarad-e Jézusban a hit az utolsó pillanatig? Mi lesz azzal, aki példázatot mond nekünk arról, hogy mindig imádkozni kell, és soha nem szabad feladni, amikor ő maga van ott a legnagyobb mélységben, az ő halálában, az ő haláltusájában, az ő szenvedésében? És aztán eljön a pillanat, amikor kineheri a lelkét, és Lukács evangélista leírja, hogy mi az utolsó szava Jézusnak a kereszten. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Imádság, bizalom és hit. Az utolsó leheletéig. Nyilván mi nem vagyunk Jézus. Nyilván ez nem arról szól, hogy majd milyen jól fogjuk csinálni. Hanem arról nézd tovább a történetet, hogy aztán Isten igazolta Jézust, igazságot szolgáltatott a választatjának, feltámasztotta, győztes királyát tette, minden hatalmat neki adott és a jobbjára ültette. Miért? Hogy általa, ránézve, benne megmaradhassunk az imádságban, a hitben és a reménységben. A végső kérdés ez lesz, meddig tudunk az értünk megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusban bízni. Annak a kérdése, hogy mikor adjuk fel, vagy nem adjuk-e fel az imádságot, bármilyen elkeseredett helyzetben, egyetlen egy kérdés lesz. Hogy meddig tudok ebben a Krisztusban, aki értem adta oda az életét, és aki feltámadt és győztes úrrá lett, meddig tudok ő benne bízni. Mert milyen Isten, és milyen a kapcsolatom Istennel? Isten hamis bíró, üzleti kapcsolatban vagyunk. Addig bízok benned, amíg megadod azt, ami nekem jár. Vagy pedig Isten nem olyan, mint a hamis bíró, hanem Isten valójában Jézus, aki értünk, szenved a kereszten. És ezért nem üzleti kapcsolatunk van, hanem szövetséges kapcsolatunk, megvásárolt bennünket halála árán a magáénak, hogy akár élünk, akár halunk, ő vele és ő benne legyünk és benne bízunk. Boldog ember az, aki Jézusra nézve válaszol a kérdésre, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Amen. Imádkozzunk. Te pontosan tudod, hogy mi elfáradunk, És éppen ezért volt olyan fáradhatatlan Jézus, ahogy könyörgött értünk a kereszten, és ahogy mindvégig megmaradt a hitben. Te pontosan tudod, hogy abba hagyjuk, és ezért van az, hogy te nem hagytad abba, nem fordultál el, hanem feltámasztottad a te fiadat a halálból, és hatalmas szeretettel, irgalommal meghívtál bennünket, hogy legyünk a te családodnak részesei, választottaid, gyermekeid. Te pontosan tudod, hogy mi mégis újra és újra üzletet csinálunk a veled való kapcsolatból. Mégsem leszámolsz velünk, rámutatva, hogy te mennyivel többet tettél, adtál saját fiad életét, hanem újra és újra magadhoz hívsz, hogy szívünk forduljon feléd, bízzunk benned, mint szerető atyában. Minden körülmények között kiáltsunk hozzád éjjel és nappal. Ne némuljunk el, és ne forduljunk el. És köszönjük, hogy szent lelkeddel ezt munkálod a szívünkben ma. És kérünk is, hogy szent lelkedet olyan gazdagon árazd ránk, hogy akik megfáradtak, erőt nyeljenek, akik megnémultak, újra beszéljenek, akik felháborodtak vagy csalódtak, megtérjenek és gyógyulást találjanak. Mert végül is nincs más, mint hogy te vagy a mi atyánk, aki teremtettél és Krisztusban megváltottál, szent lelkeddel elpecsételtél, elhívtál, és nem is akarunk mást, mint minden körülmények közepette veled járni, téged magasztalni, benned bízni, és megérkezni oda, amikor hittel, boldogan, betelve állunk előtted, és magasztalunk téged. Ezért imádkozunk most az özvegyekért. Azokért, akik fizikai értelemben özvegyek, akik egyedül maradtak, akik szívében gyász van, légy vigasztalójuk. Imádkozunk minden más nehéz helyzetben lévőért, árvákért, csalódottakért, betegekért. Kérünk, állj melléjük, hozd el szabadításod, emeld fel a fejüket. Imádkozunk, Urunk, ami körülöttünk lévő emberekért, szeretteinkért, barátokért, ismerősökért, munkatársokért, akik feladnák leginkább az életet is talán. Hadd lehessünk reménységed, vigasztalásod csatornái részükre. Imádkozunk országunkért, imádkozunk Európáért, imádkozunk a keresztényekért, szerte a világban, hogy a szenvedésnek és az üldözésnek tüze megpróbáljon, megtisztítson, megerősítsem. Imádkozunk Európában az evangélium előre meneteléért, gyülekezetek születéséért, emberek megtéréséért. Kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg bennünket az Úr Jézus nevében, ki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.